Akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most is két vendégünk lesz. A téma egy kicsit hasonló, egyik adódik a másikból. Első vendégünket bemutatom, Murányi Mónikát, és aztán ő a többit elmondja. Előzetesen még annyit, hogy a mondandóját három különálló részbe foglalja össze, és mindegyik rész után van lehetőségünk kérdésre. És akkor, Mónika, köszöntelek, és akkor átadom a szót.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy örömmel jöttem hozzá, tudom, tegeződhetünk, nehéz, hogy félig tegeződni, félig magázódni, hiszen egy olyan témára kértetek föl, ami hozzám nagyon-nagyon közel áll, és az életemnek az elmúlt 10 évét pedig valahogy hivatalosan is ebben töltöttem annak a népszerűsítésével, hogy hogy tudunk segíteni az elmenőknek, illetve hogy tudunk segíteni azoknak, akik olyan élethelyzetben vannak, hogy mások segítségére rászorulnak, kórházakban vannak, és a betegségük által az otthon és a család környezetétől meg vannak fosztva. Megpróbálom egy picit begyorsítani majd a mondandómat, mert nagyon sokat tudok beszélni, főleg az olyan témáról, amit nagyon-nagyon szeretek, és mint ahogy László mondta, három részre gondoltam felosztani a mondandómat, és miután egy negyed óra késéssel kezdtem, akkor megpróbálom a lemaradást majd behozni. Először is avval szeretném kezdeni, hogy ugye az előadásunknak, vagy a beszélgetésünknek a címe, hogy miben tudunk segíteni az elmenőknek. Nagyon-nagyon sok mindenben tudunk segíteni, és engedjétek meg, hogy először egy személyes példával hadd kezdjem, hiszen valahogy ez volt nekem az útravalóm már 15 évvel ezelőtt, ami elindított azon az úton, amin azóta is járok. Nagyszüleimmel nagyon szoros kapcsolatban voltam, és elég szép kort értek meg, hála Istennek, jó egészségbe, de hát elérkezett nekik is az útjuknak a vége. Először a nagymamám ment el közülünk. Szerencsére nem tartózkodott túl sok ideig kórházban. Elég beteges volt előtte, de én akkoran 21-22 éves voltam, és mindig azt kérte a nagymamám, hogy vigyük haza meghalni, vigyük haza meghalni. És hát a család, az én anyukámnak a szüleiről van szó. Anyukámnak van egy húga, ott álltak értetlenül a kérés előtt, és folyamatosan hárították, hogy nem tudják hazavinni. És én már akkor megkérdeztem tőlük, hogy de hát miért nem? Lenne hova hazavinni, lenne, aki vele lenne, és azt mondták, hogy hát a nagymamának biztos a kórházban a legjobb, és hogy hát, a nagymama kórházban van, és sajnos a nagymama a kórházban is halt meg. A rákövetkezendő évben a nagypapám is megbetegedett, gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála, és hát az állapota egyre súlyosbodott, és érdekes módon az egész családban, egy szerető család vagyunk, bár nagyon kevesen vagyunk, engem fogadott el a betegsége során, mert én nem hárítottam a betegségével járó témákat, beszélgetéseket, hanem folyamatosan próbáltam inkább kezdeményezni vele, hogy mégis mit érez, hogy érez, nem csak fizikailag a fájdalmakat, hanem hogy lelkileg hogy éli ezt meg. És valahogy ez volt az a kapocs közöttünk, ami kapocs nem alakult ki a család többi tagja is közötte, hiszen a családom többi tagja folyamatosan csak arról beszélt neki, hogy jó, nagypapa, te még táncolni fogsz a kisunokád születés esküvőjén, ugye vannak ezek a sztereotípiák, amit súlyos betegeknél úgy mondani szoktak, meg a reményt nem szabad feladni, meg ugyan már ne beszéljünk erről, meg fogsz gyógyulni, föl fogsz épülni. Ugye a nagypapa az nem lett jobban, hanem egyre rosszabbul lett, egyre többet volt kórházva, egyre nagyobb fájdalmai voltak, már problémát jelentett neki a saját maga gondozása is, ugye már az étkezésben is segítségre volt szüksége, és ugyan látogatták őt odahaza is, meg a kórházban is a családunk többi tagja, de valahogy nem talált kapcsot családunk többi tagjához, és sokszor mesélt nekem arról, hogy mennyire egyedül érzi magát ebben a helyzetben. És érdekes módon akkor még magam sem értettem, 23 éves voltam, azt hiszem, valahogy kettőnk között volt meg az a talán nem az a legjobb szó rá, hogy cinkosság, de valahogy ketten voltunk egymásnak. Nekem is nagyon sokat jelentett, hogy vele lehettem, és neki is nagyon sokat jelentett, hogy valaki nem hárítja el azokat a kérdéseket és gondolatokat, amik őt foglalkoztatták. Majd eljött az az idő, hogy már látszott, hogy a nagypapának megvannak számlálva a hátralévő napjai, és kérte, hogy hadd jöjjön haza meghalni. A családunk megint ugyanabban a helyzetben volt, mint a nagymamám halálakor. Folyamatosan hárította mind az édesanyám, mind a nagynéném, ugye a másik lánya, hogy hát nem tudjuk a nagypapát hazahozni, mert hát nem tudjuk. És én kérdezgettem őket, hogy vajon miért nem tudjuk, mi akadályoz meg minket. És hát azt mondták, hogy hát nem, még velük se lehetett erről beszélni, és én úgy gondoltam, hogy hát egy elmenőnek a kérése a szent és sérthetetlen, és muszáj megtennünk, ha módunk és lehetőségünk van rá, és én akkor a saját felelősségemre, saját otthonomba hazavittem a nagypapát, még 3 napot élt, de nagyon-nagyon szépen és nagyon szépen, csöndesen és békésen ment el, és én úgy gondolom, hogy életem egyik legnagyobb ajándéka volt az, hogy én akkor ott vele lehettem, és folyamatosan meg tudtam neki adni, amit ő akkor abban az állapotban igényelt, az ott létet, az együtt létet, a csöndes megbékélést. És ekkor határoztam el, hogy ha én akkor olyan fiatalon mindenféle tudás és tapasztalat és hozzáolvasott irodalom nélkül tudtam úgy cselekedni, ahogy akkor úgy ösztönösen hallgattam a megérzéseimre, és tudtam úgy cselekedni, amit ez a helyzet megkívánt, hogy akkor elhatároztam, hogy ha egyszer módom és lehetőségem van rá, akkor én másokat is szeretnék hozzásegíteni ahhoz, hogy ne forduljanak el a nagyon súlyos betegtől, ne forduljanak el az elmenőtől, hogy megpróbáljam megosztani a tapasztalataimat, és megpróbálni másokat is hozzásegíteni ahhoz, hogy milyen felemelő és magasztos dolog egy elmenő mellett ott lenni, és milyen nagyon sokat tanulhatunk tőlük, és milyen nagyon sokat kaphatunk ettől az élethelyzettől. És aztán így is hozta a jó sors, vagy a jó Isten, vagy hívjuk akinek, vagy ahogyan gondoljuk. Én külföldön dolgoztam sokáig, azt elfelejtettem nektek mondani, hogy én konduktor és tanító végzettségű vagyok, tehát világéletemben másokon próbáltam segíteni, és segítettem a szakmám által is. Külföldön dolgoztam, egy nagyon jó munkám volt, és nagyon biztos anyagi körülmények között. Mi alatt is az egyik hozzátartozom nagyon váratlanul, egy nagyon közeli hozzátartozom hirtelen váratlanul kórházba került, és hát úgy nézett ki akkor, hogy nem is biztos, hogy túl fog élni a váratlanul jött betegségét. És akkor én úgy gondoltam, hogy hagyok csapot papot, feladtam az ottani munkámat és az egzisztenciámat, és hazajöttem, mert úgy gondoltam, hogy ha a családban más nem tudja vállalni mellette ott lenni, akkor valakinek ezt vállalni kell, és vele kell lennie. És hát ott voltam vele, hála Istennek ő ugyan felépült, de hosszú hónapokat volt kórházban, és a bent töltött idő alatt szembesültem avval, hogy milyen nagyon nehéz sorsban vannak azok, akik kórházba kerülnek, súlyos betegség véget, ha meg is gyógyulnak, de akkor is az az időszak, amíg elég kilátástalan a helyzetük, ez borzasztó nagy pszichés terhet is ró rájuk, pszichés érzelmi terhet, nem beszélve a fizikai kiszolgáltatottságról és a fájdalomtól. És akkor szembesültem avval, hogy elnézést, hogy annyira ilyen körmondatokba beszélnek, hogy megpróbálok egy-egy mondatot időnként be is fejezni. És akkor szembesültem abban, hogy mennyire sokat számít néha csak egy megszólítása a másiknak, egy odafordulás, egy kézérintés, egy párnának a megigazítása, egy pohár víznek a felajánlása, még azoknak is, akik nem családtagunk, hanem teljesen idegen. És a bent töltött hónapok alatt gondoltam arra, hogy milyen jó lenne, hogyha ennek lenne egy rendszere, lenne ennek egy úgynevezett szolgálat, ami a kórházban tartózkodó betegek mellé áll, függetlenül az élethelyzetüktől, a betegségüktől, az életkoruktól, hogy bárkihez odafordul, aki erre igényt tart és szükségeltetik. Mikor fölépült ez a családtagom, és hazaért, és ismét hosszú rehabilitációs időszak után a régi életét kezdte folytatni, akkor én kezdtem el egy új életet, és az, amire én ki vagyok képezve, konduktor és tanítóság, egy kicsit félreraktam, és elkezdtem ennek a régi vágyamnak a megvalósítását, ami arról szólt, hogy létrehozzak egy olyan szervezetet, aki önkénteseket toboroz, és önkénteseket, akik a szabad idejükből heti pár órát felajánlva mások szolgálatára, kórházban tartózkodó betegek szolgálatára ajánlják fel. És az elmúlt 8-9 évem ebben telt, hogy létrehoztam a Kórházi Önkéntes Segítőszolgálat Alapítványt. Nagyon sok kórházban vagyunk már Budapesten is, vannak gyerekprogramjaink, dolgozunk idős otthonokba, krónikus osztályokon, ezeken az úgynevezett elfekvőkön, hospice-ban is, nem tudom, hallottatok erről a kifejezésről, hogy a hospice az a végstádiumú elmenő betegeknek egyfajta ellátás, a speciális ellátás, ahol az elmenő betegeknek az igényeinek megfelelően foglalkoznak velük, kápolják, gondozzák őket. Közben elvégeztem egy ilyen hospice tanácsadó képzést is, és nagyon sokat dolgoztam végstádiumú betegekkel, és hát erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. Tehát igazából a személyes példámmal csak azt szeretném így feleleveníteni, hogy semmi olyan dologra nem kell gondolni egy elmenő betegnél, ami borzasztóan nagyon tudományos lenne, vagy speciális végzettséget, képzést, vagy bármit igényelne, hanem egyszerűen az egyik legfontosabb dolog, hogy meghallgassuk a beteget, odaforduljunk hozzá, és ne forduljunk el tőle. Ugye a halál téma az még a mai nap is egy tabu téma. Talán most az elmúlt években már egy kicsit nagyobb, talán jobban olvashatunk, hallhatunk róla ugye a hospice tevékenység térnyerésével, de egészen sokáig erről úgy nem volt szabad, olyan kicsit illetlen dolog volt a halálról, a haldoklásról beszélni, mert hogy ugye az életnek nem a napos oldala, hanem az életnek egy olyan oldala, amit inkább szeretnénk elfelejteni, vagy nem szembesülni vele, pedig nagyon-nagyon fontos, hogy mindannyian gondoljunk néha napján a saját mulandóságunkra is, hiszen mindannyian fogunk kerülni egy olyan helyzetbe, amikor már nem odafele, hanem inkább elfele és búcsúzóban vagyunk az élettől. És ez egy olyan nagyon speciális életszakasz, aminek megvannak ugyan a speciális igényei, de hogyha az ember csak a belső megérzéseire és az ösztöneire hallgat, akkor nagy valószínűséggel, és nem hárítja ezt a halálhaldoklás témát, akkor nagy valószínűséggel meghallja azt a belső hangot is, ami segít neki ahhoz, hogy valóban meg tudja adni azt, ami egy elmenőnek szükségeltetik. Ugye van ez a mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez nagyon jellemző általában a betegekkel és a súlyos betegekkel való kapcsolatainkba, hogy sokszor abból indulunk ki, hogy nekünk mi lenne jó abban a helyzetben, pedig nem tudhatjuk, hogy nekünk ugye mi lenne jó, mert nem mi vagyunk abban a helyzetben, nem abban a helyzetben vagyunk, és sokszor azt szerint szeretnénk cselekedni, amit mi úgy gondoljuk, hogy jó, ahelyett, hogy megvárnánk és meghallanánk azt, hogy valóban a másik félnek mire van szüksége. Talán ez az első olyan lépés, amit mindenképpen át kell úgy erősen gondolnunk, hogy megpróbáljuk azt, hogy nem kell feltétlenül mindig mindenáron segíteni. Nagyon sokszor csak a jelenlét, az ott lét, az odahallgatás, az odafigyelés az, ami segít megnyitni egy olyan kaput, ami nagyon fontos ahhoz, hogy valóban ott tudjunk lenni, és a megfelelő segítséget tudjunk nyújtani az elmenőknek. Visszatérve arra, hogy ugye ez a halálhaldoklás téma, ez egy intim téma, erről nagyon nehezen lehet különben nyíltan beszélni, pedig, mint ahogy említettem, biztos, hogy mindannyiótoknak van, vagy volt, vagy lesz a környezetében olyan, akitől el kell tudni búcsúzni, méltón kell tudni elbúcsúzni, és talán a segítségére is szorul az elmenetelhez. Bocsánat, egy kicsit belekavarodtam, hirtelen több dolgot szerettem volna egyszerre mondani, de akkor talán kezdem annál, hogy Igen, hogy miért is van, hogy ennyire ez a halál-haldoklás kérdés nincsen benne a hétköznapjainkban, is hárítjuk ezt. Ugye, ahogy a családok kezdtek szétbomlani, régen még akár egy jó pár évtizeddel ezelőtt is, vagy talán vidéken még jobban megvan, hogy több generáció él együtt. Mindig volt odahaza a családban kisgyerekek is, ugye felnőttek, és mindig voltak idősek, és az olyan természetes dolog volt, hogy az idősek olyan helyzetbe kerülnek, hogy nagyobb segítségre szorulnak, és meghalnak, és otthon halnak meg, és családi körbe halnak meg. Tehát már a gyerekek is így nőttek föl, hogy látták, meg volt az az eszközkészletük, hogy kell súlyos beteggel foglalkozni. Aztán, ahogy a családok egyre inkább szétbomlottak, és ugye egy más érába nőttünk mi is föl, valahogy azt hallgattuk, azt hangsúlyoztuk, hogy az állam levesz egy csomó úgynevezett terhet a családok válláról, ugye a nők munkába állításával a gyerekek is elkerültek bölcsödébe, óvodába, azzal, hogy nem voltak már meg ezek az otthoni családi egységek, ezzel ugye az időseknek a gondozása is valahogy kikerült a családi körből, kötelékből, és valahogy ezt hangoztatták, hogyha beteg valaki, akkor függetlenül a állapotától vagy a kezeléstől kerüljön kórházba, még akár olyan betegséggel is, amit otthon sokkal jobban lehetne ápolni, és valahogy így teltek el évtizedek, hogy ez alakult ki, ez vált a rendszerré, hogyha súlyos beteg lett otthon a családban, és már végstádiumban volt, akkor kórházba került, és egyedül sokszor elparavánozva, teljesen magányosan kellett átlépnie a másik dimenzióba, és nagyon sokszor ez nagyon fájdalmas mind az ápoló személyzetnek, mind a családnak, hogy nem tudott lenni a beteggel, nem tud megfelelően elbúcsúzni tőle, és ez okozza azt is, hogy nagyon sokszor nagyon nehezen halnak meg az elmenők, mert nagyon nehéz egyedül lenni, és egyedül megtenni. Sokszor azt a lépést van úgy, hogy a test már felkészült arra, hogy elmenjen, de a lélek nem. És sokszor van úgy, hogy a lélek készült már föl az elmenetelhez, de a test nem adta még fel a küzdelmet. Tehát ezáltal, hogy a nagybetegek, súlyos betegek és a haldoklók sajnos leginkább a kórházakba halnak meg, így a családoknak sincsenek már mintái, eszközei arra, hogy vajon hogy és miként léphetnének olyan kapcsolatban a beteggel, amit a beteg valóban igényelne. Ugye megszoktuk, hogy amíg lehet úgy látogatni a beteget, hogy beszélgetni tudunk vele, tudunk vinni neki süteményt, ivólevelt, addig még úgy könnyebben is megyünk, és amikor a betegnek az állapota kezd súlyosbodni, és már nehezen beszél, és már nem is nagyon eszik, nem is nagyon iszik, és már nem tudunk vele egy olyan fajta kommunikációt teremteni, és már nem örül a süteménynek, meg nem örül a ivólének, amit viszünk be, akkor úgy lassan-lassan elmaradoznak a látogatások, mert hogy nem tudunk mit kezdeni valahogy ezzel a helyzettel. Nem, ez egy olyan különleges helyzet, amihez nincsenek mintáink, nem vagyunk rákészülve, nem beszélve az érzelmi terheltségtől, hiszen hogyha egy közeli hozzátartozónktól kell elbúcsúzni, akkor ugye hát ezt nem is kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet. Nagyon sokszor az elmenőnek nehezíti azt, hogy ő már elkészült arra, hogy elhagyjon minket, viszont a családja nem engedi el. Nagyon sokszor van az, hogy még görcsösen kapaszkodunk, és etetjük, és itatjuk, és mondjuk, hogy ne hagyja el magát, és dehogy igenis föl tud állni, álljon talpra, ne hagyja el magát, amikor már talán nem arra kellene bíztatni az elmenőt, hogy de egyen, de igyon, de álljon föl, és ne hagyja el magát, hanem inkább abban kéne őt segíteni, hogy ő is fogadja el a külső segítséget, hiszen ugye nagyon nehéz egy aktívabb életből elfogadni egy passzivitást, egy kiszolgáltatottságot, hogy mind az összes testi funkciónkra valakinek a segítségét kell ugye igénybe venni. Érdekes módon arra gondolunk, hogy egy beteg az intim dolgaiban való segítséget inkább a szakszemélyzettől várná el, ugye a nővérektől. Ez nem így van, hanem ezeket a dolgokat inkább a családjától várná el a beteg, és azt a fajta érzelmi és lelki támaszt, amire egy betegnek szüksége van, az pedig inkább a szakszemélyzettől várná el. Érdekes módon ez egy kicsit ilyen ellentmondásnak tűnik, ugye azt hinni az ember, hogy azt a fajta lelki támogatást azt leginkább a családtól várná el. Ebben van itt az egészségügynek a felelőssége, hogy egy nagyon nagy lelki támaszt várna el a beteg az egészségügyi személyzettől, amit tudjuk, hogy hát fizikailag is nagyon nehezen látják el a betegeket, nem hogy még lelkileg is támogassák őket. Tehát visszakanyarodva arra, hogy miket tehetünk, miben tudjuk segíteni az elmenőt, mint ahogy említettem, a legeslegfontosabb, hogy elfogadni azt a helyzetet, elfogadni a megváltozhatatlant, hogy most már nem a felépülésről van szó, hanem inkább arról, hogy hogyan lehet őt segíteni, hogy méltóképpen, az emberi méltóságát megtartva szépen tudjon elmenni a beteg. Ugye ahhoz, hogy szépen tudjon elmenni valaki, ahhoz nagyon-nagyon fontos, hogy a földi dolgait le tudja zárni. Ugye a földi dolgokban nagyon sok minden tartozik bele, nem csak a családi kapcsolatokban, hogy elbúcsúzzon azoktól, mondjuk, ha nem a közvetlen családról beszélek most, aki körülötte van, hanem a távolabbi rokonoktól, a barátoktól is el tudjunk búcsúzni, egy kicsit tudjanak még beszélgetni, fölidézni esetleg a régmúltat. Mindenképpen fontos az ahhoz, hogy úgy érezze, hogy az életútját valahol letette, be tudja zárni. A családi és baráti kapcsolataikon túl még nagyon fontos arra is gondolni, hogy ugye mindannyiunknak vannak ügyes, bajos, mindenféle adminisztratív dolgai az életbe, akár csak egy biztosítást, vagy befizetendő csekkeket, vagy nagyon sok olyan apró dolog, amiről néha nem is gondolunk, hogy milyen sokat számít. Többször volt benne a kórházban, hogy kért engem valaki, hogy menjek el a lakására, mondjuk nekünk önkénteseknek ilyet nem szabad vállalni, és hogy ő csak azon izgul, hogy azokat a csekkeket, amiket menet közbe kap, hogy valahogy jut sem el a szomszédjának, hogy az be tudja fizetni. Tehát mindenféle olyan dolgok is voltak, vagy hogy mi van a virágaival, hogy valaki locsolja meg őket, vagy hogy egyszerűen csak nézzen arra rá, hogy otthon rendben minden, hogy otthon rendben van-e minden. Néha a legapróbb dolog bánthatja a beteget, nem is az, hogy neki most már belátható időn belül tudom, hogy fogalmazom ezt olyan szépen, tehát, hogy neki most már visszafele számolják az időt. Néha a hétköznapi dolgok azok, amik nagyon foglalkoztatják őket, és ilyenbe is tudunk segíteni. Vagy ha nagy úristen otthon van, akkor az otthoni ellátásában, hogy kap-e rendesen, valaki bevásárol neki, segíte neki, valaki a takarításban, hogy ki tudjon jutni, levegőzni. De ha már kórházba kerül, akkor ugyanezek az igényei a kórházon belül is megvannak. Neki is nagyon fontos, hogy még azért legyen kapcsolata a külvilággal, hogy ne csak a kórházi ágyon, a négy fal között a többi beteggel legyen, hanem ha az állapota engedi, egy kicsit kimenni vele sétálni, megpróbálni őt segíteni abban, hogy minél tovább, ha lehet, azért megtartsa a meglévő funkcióit, hogy segíteni őt, hogy önállóan étkezzen, tehát addig, amíg nem kell őt etetni, addig abba segítsük, hogy ő önállóan tudja elfogyasztani az étkét, és hogy a testi funkciókat is, ha lehetőség szerint minél tovább megtartani, és minél később rákényszerülni arra, hogy akár az ágytál, akár a pelenkának a kényszerébe lenni. Tehát visszatérve, hogy nagyon sokszor ezek a kis hétköznapi dolgok, amik foglalkoztatják őket, vagy egyszerűen csak szeretnének egy újságot, ha még tudnak olvasni, hogy nézegetni valamit, a külvilágot egy picit bevonni, hiszen ha valaki ugye lassú folyamat által hal meg, akkor folyamatosan szűkül be az élete. Amíg a betegségnek a tudatában él, a betegségnek a terhe alatt, egyre inkább a hétköznapjait, a gondolatait, a betegségnek a gyötrelmei veszi át. Egyre inkább bezárulnak ezek a külső csatornák, azért is, mert ő kevésbé tud kapcsolatot teremteni a külvilággal, és leginkább azért is, mert hogy a külvilág is kezdi a kapcsolatot leépíteni az elmenővel, hiszen ez egy olyan nehéz helyzet mindannyiunknak, amivel nehezen tudunk szembesülni. Tehát sokszor esetleg csak mesélni arról, hogy mi történik odakint, akár újságból, rádióból, kis rádiót bevinni neki, hogy a kapcsolat meg legyen a külvilággal, segíteni őt azokban a kapcsolataiban, amit már említettem, hogy akár levelet írni barátainak, rokonainak, vagy segíteni fölhívni azokat, akikkel ő még kapcsolatba szeretne lépni, illetve sokszor a családot kell segíteni abban, hogy ne forduljon el az elmenőtől, hanem üljön le, és fogja meg a kezét, ha már nem tudnak kommunikálni, akkor is a jelenlét, az ott lét, az nagyon érzi a beteg, az nagyon, nagyon, még ha nem is tudja jelét adni verbálisan annak, azért az mindenképpen érzik, hogy nincsenek egyedül, és van valaki mellettük. Nagyon fontos például, ugye a haldoklás, az nem feltétlenül az agóniának a szakasza, a haldoklás az tulajdonképpen az a szakasz, amikor a beteg már egy olyan végstádiumba kerül, ahol már gyógyítani őt nem lehet, hanem a meglévő tüneteit próbálnak enyhíteni, ezt nevezik úgynevezett palliatív terápiának, amikor nem oki gyógyítás van, hanem csak tüneti kezelés van. Nagyon fontos, hogy megfelelő fájdalomcsillapításba részesüljön a beteg, hiszen egy állandó fájdalomban élni hihetetlenül megterhelő a betegnek, és abba bele lehet őrülni, hogyha valakinek fájdalma van, nagyon nagy fájdalma van, nem csillapított fájdalma hosszú időn szakon belül. Azok a betegek teljesen bezárkóznak, és nagyon nehéz látni őket, hogy nagy fájdalommal küszködnek. Tehát nagyon fontos a haldoklóknál az úgynevezett palliatív terápia, hogy a tüneteik enyhítését legyen a hangsúly, akár ha valakinek szorulása van, vagy hasmenése van bizonyos kezelések miatt, vagy maga az alapbetegsége miatt, borzasztó kellemetlen tud ez lenni, és ezeket mind-mind kezelni kell, hogy minél komfortosabb legyen a betegnek a testi problémáit elviselni. Ugye a lelki dolgokról már beszéltünk, hogy borzasztóan izolálódnak ezek a betegek a családjuktól és a külvilágtól is, és ők is nagyon bezárkóznak, elég apatikussá válnak, hiszen ha bármit is próbálnának tenni, sokszor falakba ütköznek, akár azért, mert nincs, aki a segítségükre lenne, vagy ha van, aki a segítségükre van, nem úgy segít nekik, mint ahogy azt ők szeretnék, és nagyon-nagyon bele lehet fáradni a betegségben. Igazából az a legszebb, mikor valaki annak tudatában van, hogy meg vannak számlálva a napjai, de viszonylag jó fizikai állapotban van, viszonylag jó lelki állapotban van, és szerető család veszi őt körül, akkor nagyon-nagyon sokat lehet tanulni az elmenőtől, és az elmenő nagyon sokban tudja segíteni az ő gondozójának is a helyzetét, hiszen elmondja, hogy mire van szüksége, nekünk ezt ugye meg kell hallgatni, és azt szerint kell cselekedni, ahogy ő kéri, nem azt szerint, ahogy mi gondoljuk, hogy neki, hogy ez jó lehetne. Aztán, amikor elérkezik az úgynevezett agóniának a szakasza, amikor már tényleg csak napok vannak hátra, akkor is egyik legfontosabb dolog, hogy a testi komfortja meg legyen a betegnek. Tehát ne fázzon, ne legyen melege, ne feküdjön pisibe kakiba, az étvágyának megfelelően kapjon élelmet. Nagyon sokszor van az, hogy megpróbálják még tömni a beteget az utolsó napokban is. Ilyenkor a szervezetnek már nincs szüksége annyi élelemre, és sokszor az egy nagy teher, hogy még fizikailag próbálják őt etetni, vagy fölállítani, vagy hogy járjon még menjen ki. Ilyenkor erre már nincs feltétlenül szükség, hanem szépen csendben az elmenő igényeinek figyelembevételével kell őt nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy odafigyeléssel gondozni. Nagyon-nagyon fontos a testi kontaktus, az érintés, hiszen aki fizikailag korlátozva van, máshogy nem is tudom, hogy miért lesz, hogy máshogy érzik az érintéseket, nagyon-nagyon sokat jelent nekik a simogatás. Ugye ez az elmenőkor, ez egy kicsit hasonlítják a kisbabáknak a korá, a kisbabákhoz, hiszen ők is nagyon ki vannak szolgáltatva, és a kisbabákat is nagyon megnyugtatja a simogatás, az érintés. Ugyanez vonatkozik az elmenőkre is. Természetesen, ha nincs ott neki egy seb, vagy pont nem ott van fájdalma, ahol mi megpróbáljuk őt simogatni, de nagyon-nagyon sokat jelent, és ez egy egy nagyon mély kommunikáció az érintés. Az érintés a sokszor sokkal mélyebb jelentéstartalommal bír, mint bármi szó vagy szavak. A jelenlét, az ottlét és a fizikai kontaktus az, ami egyfajta biztonságérzetet is nyújt még az elmenőnek. Az is nagyon fontos, ugye, hogyha sokat fekszik az ágyba, nagyon elzsibbadnak a végtagjai, ha egy kicsit megmasszírozzuk neki a lábát, oldalra fordítjuk, megdögönyözzük a hátát, nagyon-nagyon jót tud tenni nekik, és nagyon fel is frissíti őket, és nagyon jót tesz nekik. Tehát beszéltünk így a fizikai komfortról, beszéltünk arról, hogy az étel-ital ilyenkor már nem annyira fontos, tehát a mindenáron tömni, meg mindenáron itatni már néha nagyobb fájdalmat okoz esetleg, mint amennyit használ. A jelenlét, az ottlét, az érintés, ami borzasztóan fontos. Illetve még az is érdekes, hogy sokszor van az elmenőknél, hogy a utolsó napjaik előtt még van egy úgynevezett egy súgnak mondják, egy felélénkülés, amikor talán újra föl kell az ágyból, kommunikatívabb, jobban tud beszélni, ilyenkor mindig reményt ad a családnak, hogy hát ha most akkor már talán mégis lehet egy kis gyógyulás. Nagyon sokszor azért van ez a súb, ennek megvannak a fizikai tartalmai is, de ennek igazából van egy ilyen nagyon fontos lelki háttere, hogy sokszor ez még azért van, hogy még ki legyenek mondva azok, amiket ki kellene mondani, hogy még el lehessen búcsúzni az ott levőtől, hogy méltóképpen lehessen még ezeket az utolsó napokat eltölteni. Itt is hadd meséljek el egy példát. Én rendszeresen hetente több alkalommal, több órát jártam önkéntesként, főleg a Szent Margit Kórházba, különböző osztályokon, és nem csak hospice-ban, vagy nem csak elfekvő osztályokon vannak végstádiumú betegek, hanem belgyógyászati osztályokon is rendszeresen vannak. Ugye mi önkéntesek a kórházban mindenféle olyan feladatokat látunk el, ami szaktudást nem igényel, viszont nagyon nagy szüksége van a betegnek. Főleg azért vagyunk ott, hogy beszélgessünk velük, lelkiekben kerüljünk közel hozzájuk, de értelemszerűen, amíg valaki éhes, fázik, szomjas, vagy bármi testi problémája van, addig nem tudunk a lelkiekhez hozzáférni. És volt egy nagyon kedves néni, aki teljesen hófehéren, borzasztó aszott arccal, beesett szemekkel, rácsos ágyban, infúziókkal feküdt, segítettem a nővéreknek ételt osztani, és hát mondták, hogy jó, ennek a néninek már ne is adjuk, meg se kínáljuk, mert hogy neki már biztos, hogy nincsen szüksége rá. De én azért oda mentem hozzá, megérintettem a kezét, és megvártam, amíg egy ilyen félálomszerű állapotból kicsit magához tér, és megkérdeztem, hogy esetleg szeretne valamennyit enni az ebédéből. És pusztán attól, hogy valaki megállt mellette, és megszólította, és kivárta azt, hogy ő fölaléljon, és kivárta azt, hogy borzasztóan ki volt száradva a szája, egyszerűen azért nem tudott beszélni, mert hogy nem forgott a nyelve már a kiszáradt szájtól, de láttam a szemén, hogy azért valamit szeretne. És akkor szóltam a nővéreknek, hogy én azért, ha szabad, akkor azért egy kis levessel megkínálnám, hogy hát, ha van hozzá türelmem, ha úgy gondolom, akkor tegyem azt. De először is kértem tőlük egy spatulát, amin ilyen borvíz volt, hogy megnedvesítettem a száját, hogy egyáltalán csusszon, hiszen olyan volt, mint a smirgli papír. És ahogy elkezdtem vele foglalkozni, láttam, hogy a néni úgy egyre inkább kezd magához térni, és ahogy már nem volt annyira cserepes a szája, el is kezdett egy kicsit beszélni, igaz, hogy még csak egy pár szót. És nagyon-nagyon nagy étvágyjal egy pár kanál levest el is fogyasztott, és ettől úgy egy picit magához tért. Másnap is bementem hozzá, és mondták a nővérek, hogy hát nem tudják, hogy mit csináltam a nénivel, de hogy ez a néni már haldoklott, és hogy most nézzem meg, milyen jól van. És még 2-3 napig nagyon jól volt, és elmesélte nekem az egész életútját, hogy hol lakott, mit csinált a férje, teljesen egyedül volt, mert nem született gyerekük, nem volt családjuk, és egy nagyon szép 3 nap még eltelt, úgyhogy még a környezetével is kapcsolatot teremtett, beszélgetett a szobatársaival, a nővérekkel is tudott beszélgetni, És emlékszem, ez egy pénteki napon volt, még délután bent voltam nála, és már úgy kezdett búcsúzkodni. Tehát amikor fölidézte az életútját, akkor én azt már tudtam, hogy ez arról szól, hogy szeretné befejezni méltóképpen a földi életét, és pénteken már úgy búcsúzott el tőlem, hogy ő mennyire örül annak, hogy mi megismerkedtünk a kórházba, és hogy még tudott velem beszélgetni. És én akkor mondjuk éjszaka föl is ébredtem, éjfélkor, nem tudom, hogy van-e így, vagy nincs-e úgy, de egyszerűen éreztem, hogy elszánta magát a néninek a lelke, és másnap reggel direkt bementem a kórházba, és mondták, hogy hajnal 2 volt, de nagyon szépen meghalt. Ez csak egy példa volt arra, hogy idegenként is, egy teljesen idegennek is mennyi mindent tud tenni az ember ahhoz, hogy méltóképpen és szépen le tudja zárni a földi életét, és azzal, hogy ő fölidézte a múltját, és volt, akinek el tudta mesélni, hogy ő hogy élt, mint élt, és még azt is elmesélte, hogy ő egészségügyben dolgozott, és hogy ő milyen hálás azért, hogy nem otthon kell egyedül lennie, hanem itt bent van, és hogy itt foglalkoznak vele. Még egy történetet elmesélnék, hogy kicsit áttérve a fizikai dolgokról a lelki dolgokra. Ez a veseosztályon volt a Margit kórházban. Volt benne egy hölgy, akinek volt egy férje, meg volt egy olyan 10 év körüli gyereke. Többször bent volt már, mindig kezelték, hazaengedték, és egyszer, mikor bekerült, úgy láttuk, hogy az egyik napról a másikra egy kicsit kezd rosszabbodni. És ez az állapot, ez egyik napról a másikra utána olyan viharosan rosszabbul lett, hogy nem is gondolta volna senki, de még az orvosok se gondolták volna, hogy milyen nagyon hamar meg fog halni. És ott meg pont az ellenkezője volt, mondták a nővérek, hogy adjak oda is kaját, tegyem le mellé, és hogy próbáljam meg megetetni a beteget. És ahogy leültem mellé az ágyra, egyszerűen éreztem. Tehát ezt nem tudom, hogyha az ember egy kicsit rá tud hangolódni a másikra, és nem a saját belső hangjait és gondolataira figyel, hanem megpróbál rá hangolódni, akkor hihetetlen módon működik az intuíció, és működik valamiféle más szintű kommunikáció, ami nem verbális, és nem metakommunikatív, hanem egyszerűen lelki szinten is én úgy gondolom, hogy kapcsolatba tudunk lépni a másikkal, és ennél a betegnél pedig pontosan azt éreztem, hogy itt már szó se lehet semmiféle ételről, itt már csak kínszenvedés lenne, hogyha bármi falatot megkínálni, vagy lenyomni a torkán, és egyszerűen ott azt az elhívást éreztem, hogy nekem oda le kell ülni a beteg mellé, meg kell fogni a kezét, és imádkoznom kell. Én nem vagyok vallásos, engem teljesen ateistaként neveltek, de valahogy mégis azt a sugallatot kaptam, hogy ott egy ima segíthet. És akkor én ott a magam kis módszere szerint úgy kitaláltam egy imát, amit elkezdtem magamba mondogatni, ami arról szólt, hogy el tudja hagyni a lélek a testet. Nem is tudom már, hogy pontosan hogy szólt ez a kis mantra, vagy nem is tudom minek nevezni, talán azt, hogy legyen könnyű az utad, engedd el a testedet, és ezt úgy ültem, és hogy nagyon rákoncentráltam a betegre, és fogtam a kezét, és csak arra gondoltam, hogy próbáljon, vagy hogy tudjon ez a beteg elmenni, mert láttam, hogy a földi lét és a túlvilág között van. Az úgy látszik a valakinek a szemén is, hogy mennyire van itt, vagy mennyire van oda át. Tehát, hogy ő már teljesen ott volt a küszöbön, ott volt a kapuba, csak nem volt még meg az a, valahogy az az utolsó nekiszállása a léleknek, hogy elmenjen. És hát ott ültem egy fél órát a beteg mellett, és ott halt meg úgy, hogy fogtam a kezét. És ez egy olyan felemelő érzés volt, mert valahogy olyan szépen és olyan tisztán tudott akkor ott elmenni. Lehet, hogyha nem ültem volna mellette, akkor is előbb-utóbb bekövetkezett volna, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy ez egy lélekkísérés volt. És még ott ültem utána vele egy fél órát, miután meghalt, és utána mentem kiszólni az orvosoknak, hogy ez a beteg meghalt, és akkor kérdezték az orvosok, hogy ugyan már miért gondolom én, hogy meghalt. És akkor bejöttek, és mondták, hogy hát tényleg meghalt. És hogy mindenki meg volt egy kicsit lepődve, mert orvosilag még nem számítottak feltétlenül arra, hogy azon a délután már meg fog halni a beteg. És ezt valahogy, ez egy olyan különleges élmény volt a részemre, hogy valaki megajándékozott avval, hogy ott az én két kezem között halt meg, hogy valahogy annyira felemelőnek éreztem ezt a momentumot, és annyira megerősödve éreztem magamat abban, hogy igenis a lélek van, a lélek létezik, és nem csak a testet kell segíteni az elmenetelbe, hanem a lelket is segíteni kell az elmenetelben. És az úgynevezett jó halál, ugye ez is egy kicsit morbidnak tűnik, mert ugye jó halál, nem tudom, van-e vagy nincs, de ha abból indulunk ki, hogy mindannyiunknak egyszer el kell búcsúzni és meg kell halni, akkor a jó halál az, ami legalábbis nekem perspektívát nyújt az életbe, hogy talán majd én is segítséget fogok kapni valakitől, ha majd oda kerül a sor, hogy jól tudjak meghalni, és lehetőség szerint fájdalomtól mentesen, és fizikailag csak annyira kiszolgáltatva, amennyire feltétlenül szükséges, és legyen mellettem valaki, aki megfogja a kezemet, és letörli a homlokomból az izzadságot, vagy megnedvesíti a számot ahhoz, hogy még utoljára esetleg tudjak mondani valamit azoknak, akik körülöttem vannak. És visszatérve arra egy ilyen kiszáró gondolatként, hogy ugye amíg tudunk menni a beteghez, és tudunk vele beszélgetni, meg tudunk ajándékot vinni, addig valahogy jobban érezzük magunkat a bőrünkbe, és amikor már nem tudunk kontaktusba lépni a beteggel, akkor sokszor megijedünk ettől a helyzettől. Útravalóként mondanám, hogy ahol már nem lehet mit tenni, ott csak jelen kell lenni. És hogy ez nagyon fontos, és ezt úgy gondoljatok erre, hogyha egy ilyen helyzetben lesztek, hogy a jelenlét a legfontosabb, az odafordulás. Ez az, amivel a legjobban tudjuk segíteni az elmenünket. Én ennyit gondoltam nektek elmondani a saját tapasztalatomról, a kis szervezetünkről, hogy miben segítjük a betegeket, illetve belevittem ebbe egy kis szakirodalmat is, meg megfigyelést, hogy milyen helyzetben, milyen ez az életszakasz. Az elmenőknek egy kicsit azt is megpróbáltam bevinni, hogy ez nagyon nehéz a családnak is, hiszen borzasztó nehéz elengedni az elmenőt, hiszen gyász ér minket, veszteség ér minket, de hát csak arra tudok mindenkit buzdítani, hogyha nem hárítja ezt a problémát, és meg tudja beszélni ő is, amit még mondani szeretne az elmenőnek, és az elmenő is a itt maradóknak, akkor mindkettőjük meg sokkal könnyebb ez a helyzet, és az utána a nagyon nehéz gyász szakasz is talán egy kicsit könnyebben feldolgozható, hogyha mindketten el tudtunk búcsúzni egymástól, és méltót le tudtuk zárni a földi dolgainkat.
Most jöhetnek a kérdések?
Igen.
Jó, az én kérdésem az lenne, hogyha életedet azt szerint osztanánk ketté, tehát amíg nagypapád élt és nem, hogy a belső éned között lett-e különbség, tehát a belső énednek a kiteljesedésére gondolok, és milyen mértékű lett a változás?
Igen. Én úgy gondolom, hogy ez vízválasztó volt az én életemben. Én ezt már akkor ott éreztem, de utána meg még inkább, hogy egyszerűen egy annyira, ez egy ilyen leírhatatlan, felemelő érzés az, amikor az ember meg tudja adni a másiknak azt, amit a másik kér tőle, és amire szüksége van. És valahogy annyira bensőséges és intim volt végig a kapcsolatom a nagypapámmal. Elnézést kérek, ez a busz. Igen, megbocsátottak egy pillanat,
nyugodtan.
Hogy nézzek, hogy mi a probléma.
Attila, időben hogy járunk?
Hazulva. 45-50 perc.
Az első egység. Nem, szerintem ebben már benne van minden. Nem mondta, hogy összesűríti. Hát akkor most már kérdések maradtak hátra. Remélem lesz lehetőségünk feltenni. Jelenleg még két esélyes a dolog.
Olyan, mint egy művészethez.
Hát igen, szóval természetesen kell mindig viselkedni, szóval ennél jobb nincs minden szituációban.
Elnézést kérek, vigasztalhatatlanul sír már 10 percre, bekéreckedett, és nem volt más megoldás, mint hogy...
Akkor szaporod.
Mint hogy szaporod, jaj, de kisírt szemeink vannak, édesen.
Kicsi cucukája.
Cucukája,
úgy egy kicsit el van.
Bettina.
De hát, jaj, bocsánat, gyors volt.
Tehát én valahogy úgy gondolom, hogy ez a nagypapámmal való együttlét, ez annyira meghatározta az én életemet azóta is folyamatosan, hogy ez az út vitt engem arra, hogy a későbbiekben ezt a szervezetet létrehozzam, amit teljesen a módszertanát én dolgoztam ki, hogy lehet a laikusokat fölkészíteni arra.
Most ne jó, mert most itt az anyja után sírt. Most hadd legyen egy kicsit az anyjával.
Hogy lehet fölkészíteni őket, hogy lehet segítségére lenni a betegeknek, illetve hogy lehet az egészségügyet felkészíteni arra, hogy fogadja el a laikusokat, hiszen igenis helyünk és szerepünk van az egészségügyön belül is, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek nincs családjuk, és nincs, aki melléjük állna, illetve nagyon sokan vannak, akiknek ugyan van családjuk, de a család is segítségre szorul, mert nem tud a helyzettel mit kezdeni.
De egy pillanat a kérdés másra vonatkozik. Lehet, hogy már kiment a fejedből veled együtt. Tehát tulajdonképpen, hogy a Murányi Mónika.
Igen.
A belső énje. Milyen volt azelőtt, milyennél lett azóta, tehát mennyire teljesedtél ki, mennyire érzed magad egy kerek egésznek, vagy még vannak rések, amiket ott ki lehet gömbölyíteni?
Hát én úgy gondolom, hogy rések azok biztos, hogy vannak, és biztos nagyon sok van, amit ki lehetne gömbölyíteni, mert én úgy gondolom, hogy az egész életünk arról szól, hogy fejlődjünk, és gömbölyödjünk, és a réseket próbáljuk meg betömni, de 100 szónak is egy a vége, hogy valahogy a nagypapámmal való kapcsolat és az ő kísérése engem valahol nemesebbé tett, lelkileg nemesebbé tett, egy olyan fajta megtapasztalást és tudást adott, amit én úgy gondolom, hogy sokkal szegényebb lennék enélkül a megtapasztalás és tudás nélkül, és akkor ott a nagypapámnak a halálos ágyán, amikor az egész család ott lehetett vele, és olyan méltón és szépen tudtunk elbúcsúzni, akkor éltem meg azt, hogy én is itt szeretnék meghalni, függetlenül a betegségétől, meg a fájdalmaitól előtte, tehát ez annyira szép, méltó és emberi volt, és egy ilyen küldetésem volt utána, meg van még most is, hogy valahogy próbáljam meg ezt a fajta érzéshez másokat is hozzásegíteni.
Akkor valószínűleg erősebb és tudatosabb is lettél, mint az előtt.
Természetesen olyannyira, hogy nekem ez egy olyan küldetésemmé vált, hogy én az elmúlt 8 évben ennek a szervezetnek a felépítése lett ennek tulajdonképpen a hozadéka, és az a sok-sok dolog, amit én az elmúlt 8 évben csináltam, nem csak az elmenőkért, hanem a betegekért is, és azokért, akik vállalkoznak arra, hogy másokat segítsenek, hogy ez erre tettem föl. Erre tettem fel úgymond az életemnek azt a 8 évét, olyannyira, hogy babám is csak akkor lett, csak akkor tudtam már teherbe esni, amikor ezt a gyerekemet úgymond, ezt a szolgálatot, amit létrehoztam, ezt át tudtam adni másnak, és most már más vitte utána. Tehát én előtte is szerettem volna babát, de valami oknál fogva nem jött, mert annyira ennek a küldetésemnek éltem, és azt szerettem volna mindenféleképpen maximálisan és nagyon jó végrehajtani.
A következő kérdésem az lenne, hogy gondolom, vannak olyan emberek, akik annyira ragaszkodnak az életükhöz, hogy szintén nem akarnak elmenni. Mi van az arcukra írva? Ők mennyivel másként viselkednek, mint akik szép lassan elindulnak?
Hát az, hogy mi van az arcukra írva, azt hiszem erre a kérdésre nem tudok válaszolni, de az biztos, hogy ami a megbékélteknek az arcán van, az az övékként nincs. Tehát inkább azt mondanám, hogy aki megbékélt a sorsával, a helyzetével, neki mi van az arcára írva. Egyfajta olyan nyugodtság és kisimultság és egy olyan béke és nyugalom árad azoknak az egész lényéből, de leginkább a szeméből, aki fel van készülve a saját halálára, megbékéltebbel, elbúcsúzott, lezárta a dolgait. Aki nem, aki még dühös, és még abban a szakaszban van, hogy még azt se tudja elfogadni, hogy ez a betegség ez őt éri esetleg, ha betegségről van szó, ott leginkább a düh, az agresszió, ami jelen van, a mérhetetlen keserűség, és olyan az egész lényéből árad valami olyan, ami egy kicsit taszítja is esetleg a környezetét. Nagyon sokan vannak, akik mondjuk talán főleg a már, bocsánat, nem akarok senkit diszkriminálni, de hogy a férfiak vannak kicsit nagyobb többségben a tapasztalatom szerint, akik nehezebben fogadják el ezt az élethelyzet, ezt az életszakaszt, és nekik egy picit talán emiatt nehezebb. Én nagyon sok olyan, főleg nőbeteggel találkoztam, akik annyira természetesen és annyira tisztán látták, érezték és tudták, hogy most mi fog következni, és hogy fog következni, és valahogy annak megfelelően olyan szelítséggel voltak az életük fele, ami férfiaknál kicsit kevésbé volt, úgy ők jobban magukba fordulnak, mint a férfiak általában is, kevésbé kommunikálnak, és sokszor egyfajta olyan, ha nem is a düh meg az agresszió, de egyfajta olyan keserűséggel vannak. Talán még annyit, hogy ugye könnyebben hal meg az, aki erre felkészült. Sokszor van, hogy hosszú hetekig, vagy akár hónapokig egyszerűen nem tud elmenni a beteg, nem tud meghalni, pedig fizikailag már teljesen le van épülve. Ugye ehhez nem is segít hozzá az, hogy még kapják az infúziót a kórházban, még kapják a ilyen-olyan erősítőt, még ezt, még azt, még amazt. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor erre már nehéz ezt mondani, de amikor tényleg egy olyan helyzet van, amikor már nincs visszafele út, akkor inkább az elmenetet kellene segíteni. Én itt most nem az eutanáziáról beszélek, hanem arról beszélek csak, hogy nem kéne minden áron még 3 liter folyadékot belepumpálni a betegbe, hogy csak azért is a keringését föntartani, hogy csak azért is. De hát ugye ez már nem a mi posztunk, hanem ez az orvostudományé, illetve az egészségügyé.
Még egy kérdésem lenne, hogy volt olyan beteg, aki elutasította a segítségeteket?
Igen.
Hogy néz ki egy ilyen szituáció, hogy mit lehet ebből kikövetkeztetni?
Hát ez is olyan, hogy ugye mi csak jelen vagyunk, és lehetőséget biztosítunk, hogy ebben él-e valaki, vagy nem él valaki, az teljesen a betegtől függ. Nekünk a segítő részéről ugye meg kell tanulnunk azt, hogy nem tudunk minden áron segíteni, meg nem erőltethetjük rá magunkat másokra, ha valaki elfogadja, ha nem. Igazából a segítség, az a fajta mélyebb lelki segítség, azért az nem jön ám úgy, hogy most én ott sétálok a körterembe, és akkor majd valaki nekem ott rögtön megnyitja a szívit, lelkét, hanem azért ehhez kell egy fajta kapcsolat. Igazából a hospice osztályon, a László kórházban van egy hospice osztály, ahol kimondottan végstádium betegek vannak. Ott van úgy mód, vagy egy elfekvőbe úgy kapcsolatot kiépíteni a beteggel, hogy egyik hétről a másikra, tehát a bizalom is egy kicsit jobban kiépül, de még a hospice osztályon belül is sokszor vannak olyanok, akik egyszerűen maguk birkóznak meg, maguk szeretnének megbirkózni, vagy nem képesek arra, hogy megnyíljanak. Ja, mert még azt elfelejtettem mondani, ugye, hogy azért van egy speciális helyzetben a segítő, mert mi nem tartozunk az egészségügyhöz, akitől függenek a betegek, nem tartozunk a családhoz, ahol azért elég sok játszma van ám egy családban, biztos ti is tudjátok, sokszor mennek ezek az adókapok, vagy majd visszafizetem, vagy szóval általában a családi kapcsolatok érzelmileg nagyon terheltek, és bizonyos dolgokról egyszerűen nem tud a beteg a családjával beszélni, vagy azért, mert a család elutasítja, vagy azért, mert hogy nem értenek valamivel együtt, tehát ennek a kívülálló szerepe az nagyon fontos, mint mi például önkéntesek, hiszen tőlünk nem függenek, egy idegennek könnyebben ki néha kinyitja a lelkét a beteg, mert tudja, hogy nem függ tőle, és nem fogja ellene felhasználni az információt, és tehát ettől van egy nagyon speciális helyzetben az, aki nem családtagként, hanem akár barátként, vagy segítőként van egy beteg, egy haldokló mellett, mert hogy sokkal előbb meg tisztelnek minket, úgymond a bizalmukkal, vagy nyílnak meg nekünk. És ugye ebben a helyzettel értelemszerűen nem is szabad visszaélni, tehát a lehetőséget kell felajánlani, ha valaki él vele, él, ha nem él vele, akkor is annyi fizikai tenni-venni való van a beteg körül, amitől az ő komfortérzete jobbá válik, akár kinyitni az ablakot, szellőztetni, felrázni egy kicsit a párnáját, megmozgatni a végtagjait, rendet rakni az éjjeli szekrényét, tehát minden, ami körülötte, lehúzni az ágyneműjét, hogy sokszor ezek a fizikai cselekvések azok, amik elvisznek minket a lélekhez.
Jó, akkor most a közönségi a kérdezés lehetősége, és akkor most egyértek fel.
Én nem annyira kérdezni.
Hangosan.
Nem, én nem annyira kérdezni, mint inkább éppen 2 évvel ezelőtt szinte napra zajlódott Lenárnak a nagybátyám, akivel együtt éltünk az útraindulása. Szeptember 10-én ezt véletlen állapotban találtuk az ágyban, ami állapot abból fakadt, feltételezem, hogy kapott egy súlyos szemgyulladást, ami meglehetősen intenzív ápolást igényelt. Ebben volt 3 gyógycsepp, és a többi az pedig óránkénti műkönycseppektetéssel járt. És ő már az utolsó napokban azt mondta, hogy ő beleőrül ebbe, hogy hűtőszekrény, csöpp, visszahűtőszekrény, órafigyelés, és ez őt nagyon-nagyon felzaklatta, és talán ennek lett az amúgy is gyenge szívének a következménye az, hogy őt eszméletlenül találtuk, és neki azelőtt 6 vagy 8 évvel volt egy agyvérzés, ami a beszédközpontot megtámadta, és az oxigén újraélesztés következtében a beszédkészségét teljesen elveszítette. És most ezek alapján, amit itt hallottam, az a gondolatom támadt, hogy mennyivel másképp lehetett volna megélni ezt az 1 hónapot, ami idő alatt az ő szervezete küzdött a léttel, mert majdnem biztosra veszem a hallottak alapján, hogy ő nem akart elmenni. 32 napig élt még úgy, hogy 4 ágyat járt meg a Szent Imre kórházban, és az utolsó állomás, ahol eljutott, az a krónikus beosztály volt, és ott az agyunktus asszony behívott bennünket, és mondta, hogy nem tudom, hogy mi működteti a szervezetét. A szívnek 2/3 főtt hús. Gyakorlatilag neki már nem volna semmilyen életfunkcióra esélye. Nem tudja, hogy mi az, ami miatt. Még mindig működik. Most ez a 32 nap, ez meglehetősen nehéz volt kommunikáció nélkül, mert beszélni nem tudott az. Talán az intenzív osztályon még néhány elkeseredett szót ki tudott mondani, hogy most nagyon nagy bajba került. Ez azt hiszem talán éppen napra 2 évvel az a rákövetkezendő napon kértészhez az intenzív osztályon, és akkor még ki tudtam menni a szavaiból azt, hogy én most nagyon nagy bajban van. hogy nagyon hasznos lett volna, és azt hiszem, hogy a továbbiakban hasznos lesz mindenkinek, ha ilyen információkhoz jut, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni. Mert az egész mondani valónak az a lényege, hogy nem nagyon tudjuk kezelni a helyzetet.
Jó, újabb hozzászólás vagy kérdés?
Egy pillanat, igen? Annyit, hogy ahogy mondtad, hogy nem nagyon tudjuk, hogyan kezelni a helyzetet, annyi gondolat, hogy nem mindig kell kezelni a helyzetet, hanem csak a helyzetben benne lenni, néha az a helyzetnek a kezelése. Ugye sokszor van ez, hogy mindenáron tenni akarunk valamit, tenni a betegért. És ahogy mondtam, sokszor a lenni, az ott lenni, a jelen lenni, a legtöbb, amit tehetünk. De ez csak egy kiegészítése, meg bocsánat, nem a ti helyzetetekre, hanem maga arra, amit így mondtál, így gondolatként ezt még akartam mondani, hogy ne akarjuk sokszor mindenáron tenni, csak jelen lenni. Köszönöm, bocsánat. Nem az enyém a szó, de megint magamhoz ragadtam.
Nagy elkülyek vagyunk. Na, jöhetnek a kérdések.
Most szoktam kérdezni, hogy milyen tapasztalatot szűrtél le a halálból az életedben?
Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Azt a tapasztalatot szűrtem le, hogy mennyivel könnyebb lenne mindannyiunknak az élete, hogyha nem szorongalánk attól, hogy majd egyszer meg fogunk halni. Ugye nagyon sokan, még főleg fiatalan nem gondolnak arra, hogy el fog következni ez az időszak, de szerintem minél hamarabb gondol rá az ember, annál inkább megspórol magának egyfajta félelmet vagy szorongást, és ami még nekem így az elmúlt 8 évnek a munkájának a borzasztó nagy tapasztalata, hogy ugye az ember nagyon el tudja magát ragadtatni a saját problémái miatt, és azt hiszi, hogy jó, az én problémám a legnagyobb probléma. És amikor ilyen betegekkel találkozunk, vagy akár nem végstádium betegekkel, de más helyzetben lévő betegekkel, akkor annyira eltörpül a saját kis problémánk, és annyira más dimenzióba kerül, hogy egy más síkról tudunk ránézni a saját problémáinkra, tehát egészen más lesz a saját életünkre való rálátásunk, illetve a saját környezetünkre való rálátásunk is, azáltal, hogy másoknak a problémáiba is így részt veszünk. És nagyon megbecsüljük azt, amink van ilyen helyzetek után. És kicsit jobban, bocsánat, odafordulunk a saját szeretteink felé is. Egészen biztos, hogy nekem az elmúlt éveknek a munkája merőben megváltoztatta a saját családomhoz való hozzáállásomat. Mi egy elég laza családi kötelékben éltünk és élünk, de hogy ez azért így megváltozott, és az értékek a helyükre kerülnek, valahogy azt éreztem. Az ember sokkal tudatosabb lesz a saját egészsége szempontjából is, sokkal jobban odafigyel nem csak magára, hanem a környezetére is, mind egészségileg, mind lelki egészségileg. És én úgy gondolom, hogy rengeteget lehet gazdagodni abból, hogy másokkal és mások mély élethelyzeteivel foglalkozunk. Nem beszélve ugye itt a léleknek a kérdéséről, ami a következő előadásnak lesz ugye a témája, hogy igenis ezek a lelki dolgok, ezek nagyon is vannak, és nagyon is élnek, és nagyon is működnek, és hihetetlen erőt tud adni a lélek, és hihetetlen gátló is tud lenni bizonyos dolgokkal, és még azt is megmerem kockáztatni, de ez az én véleményem, hogy egyszerűen a lelkünknek sokkal-sokkal nagyobb ráhatása van mindenre, mint amit gondolnánk, legalábbis a fizikai létünk felett egészen biztosan az én meglátásom szerint. Tehát én, aki spirituálisan nem voltam se nevelve, se képezve, se, hogy egyszerűen ez a munka, ez így bebizonyította, hogy a lélek van, és létezik, és hogy nagyon sok olyan dolog van, ami fizikailag nem mérhető, meg tudományosan nem magyarázható, de mégis ott van, és jelen van, és befolyásolja az életünket.
Következő kérdés.
Nekem volna mégpedig összetett és sokféle gondolata keletkezett így hallgatva ezt a elbeszélést. Például egy olyan kérdés, hogy honnan jön ez a szubstanciája, a empátiának, szeretetnek, megbékélésnek, amit a te elbeszélésed mutat. Tehát, hogy te honnan meríted ezt a, hol találkozol ezzel a szeretet szubstanciával. azon kívül a egyik korábbi 1000 arc klubba volt vendégként, itt hasonlóképpen, mint ahogy te ezt elmondtad, elmondta a Bartos Antal, a patológus, hogy ő kutatja a klinikai halál élményeseknek a kézírását, és említette, hogy van olyan is most már, ma már, hogy empatikus halálélmény. Vagyis, hogy valakit ápolunk, idézőjelesen mondom, hogy elápolunk, és akkor közben nyerünk egy ilyen jellegű elhívást, elhivatottságot, ezt a empátiás élményt átélhetjük. Ez az egyik kör, ami mennek fölmerült. Aztán a közösségi életnek a lehetősége, hogy ez a önkéntes csapat, ez biztos valamiféle közösségi formálódásban van, hogy újfajta módon kell talán közösséget formálni, és ugyan ezek a történések lezajlanak a fogyatékkal élő esetében, édesanyámunk elvesztette a beszédképességét, vagy valaki elveszíti a lábát, és így tovább vagy. Például valaki mondjuk olyan beteg lesz, és akkor a szokmai alapítvány a pszichés betegeknek az ilyen újfajta megközelítésével foglalkozunk, hogy hogy lehetne ezeket a különböző inspirált szakmai emberi segítségnyújtási lehetőségeket ebben a világvárosban helyesíteni, hogy tanulhassunk egymástól.
Talán hát köszönöm erre az utolsóra a válaszadást. Én nem hiszem, hogy ezt egyesíteni kéne. Szerintem ez attól jó, hogy különböző közösségek vannak, különböző céllal, különböző téren jelen vannak, különböző motivációval, indítatással. Tehát én hiszem azt, hogy ha egy téma köré szerveződik, egyfajta szerveződés, az jobban ki tud teljesedni, mint hogyha mindenáron mindenkinek a mindenét meg akarnánk ugye oldani. De értem különben a kérdést, hogy hogy lehetne inkább a szinergiát szerint egymást erősíteni, hogy mindenki ki tudja venni magának azt, amit esetleg a saját munkájában jobban hasznosítani tud. Hát szerintem ilyenekkel, mint hogy most, hogy itt beszélgetünk a dologról, nyitottak vagyunk a másikra. Például a mi közösségünket ugye azt tartja össze, tehát mi a tevékenységünk által váltó közösségén, mint kórházi önkéntesek, hogy mindenki azért van jelen, mert másoknak szeretne önzetlenül, szabad idejéből segíteni, és mi ugye arra jöttük létre, hogy a kórházban tartózkodó betegek köré lehetne nagyon sok mindenkinek nagyon sokféle módon szer segíteni, de mi elfele, és minket ugye a tevékenység köt össze, és például mi szervezünk látogatásokat más alapítványokhoz, más szervezetekhez, hogy a mi önkénteseink tanuljanak más szervezeteknek a tevékenységéből, gondolataiból, elképzeléseiből. Tehát ezt most megpróbáltam a kettőre válaszolni ebben, nem tudom, hogy ez mennyire kimerítő volt, de az, hogy én meg honnan veszem ezt a fajta empátiát, én gondolom valamelyest születtem is ebben, tehát biztos, hogy ez a fajta érzékenységem, ez egy genetikailag hozott, de valahogy úgy érzem, hogy egyszerűen a tevékenység által mélyül el az ember, és azáltal kap még többet. Én mindig mondom a mi önkénteseinknek, hogy látszólag ez a dolog arról szól, hogy mi adunk, és a beteg kap. De ez csak látszólag van így, mert ez pont fordítva van, hogy mi sokkal-sokkal többet kapunk a munkától, meg a betegtől, mint amennyi időt és energiát erre ráfordítunk. Csak ugye, egészségedre. Csak ez a kapás, amit mi kapunk, ez nem baksisokba mérendő, tehát nem a pénzről szól, vagy nem a piros pontoknak a gyűjtéséről szól, hanem olyan élményekről szól, amikben nekem is ilyen sok élményem volt, és valahogy úgy jobb embernek érzi magát az ember azáltal, hogy ugye másokon segít, és azáltal, hogy a helyén van, úgy érzi, hogy azt teszi, ami a dolga, ettől még nagyobb inspirációt kap. Én csak ezt tudom mondani, hogyha valóban rá tudunk hangolódni arra, amit csinálunk, és a saját gondolatainkat le tudjuk csendesíteni és a salamokat levágni a munkáról, és valóban ott vagyunk, ahol lennünk kell, és azt tesszük, ami a feladatunk, akkor valahogy ez a dolog jön, ez működik, ez a tényleg a megérzés, az intuíció, és én egyébként is hiszem azt, hogyha sikeresebbek és boldogabb emberek lennénk, vagy jó, beszéljek a magam nevébe, hogyha többet hallgatnánk a megérzéseinkre. Mert hogy a megérzéseink nagyobb számban működnek jól, mint ha elkezdi az agyunk átvenni a vezérlést, és logikailag meg akarnánk magyarázni.
Jó, következő kérdés. Attila, rendben volt a válasz?
Köszönöm szépen.
Jó, következő kérdés.
Igen.
Még ezt a kérdést, mert én még nem hallottam, pedig hegyeztem a fülemet. Mi a kérdés?
Hogy a kiégés ellen hogyan védekezhet. Hogy van egy szupervízió eset megbeszélni, mert azért ez egy nagyon-nagyon
Igen. Leginkább a kiégés az a szakembereket veszélyezteti. Mi laikus önkéntesek vagyunk, akik a szabad idejükből, a szabad saját elhatározásokból segítünk másoknak. Tehát minket ez az úgynevezett kiégési szindróma, ez nem igazán veszélyeztet, mert ez nagyon is fontos, hogy elmondjuk az önkénteseknek, hogy mi nem valami helyett végezzük ezt a munkát, hanem valami mellett. Valaminek a kiegészítéseként. Tehát egy boldog családi életnek a kiegészítéseként. Tehát ilyen szempontból minket azért ez úgy nem nagyon veszélyeztet. Nem is nagyon engedjük az önkénteseinknek, hogy heti két alkalomnál többet jöjjenek. Pontosan megvannak azért ennek a nagyon komoly módszertana megvan és szabályai. Mondjuk én, aki ugye úgymond szakemberként foglalkoztam ebben a témával, mert azt nem mondtam, hogy különben én egészségfejlesztő mentálhigiénikus is vagyok. Én ezt azért ugye tanultam is, meg a tapasztalatomból is, hogy nagyon oda kell figyelni, mert ugye az emberben van egy adag segítő szindróma, és ha az kóros, akkor jön a kiégési szindróma. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy szintén meglegyenek az embernek a saját maga kis körei, a dolgai, és ne a munkája vegye át az egész életét, és ne az irányítsa, hiszen a munkánk is, vagy a hobbink, vagy én nem is tudom. Szóval, ha megvan az életben mindennek az aránya, és nem az aránytalanság beszúr rá, akkor úgy gondolom, hogy karban tudja jól tartani az ember a testét is, meg a lelkét is. De az is érdekes azért, hogy ezt kérdezed, mert az első szervezet létrehozásának, illetve a tevékenység elkezdésének az első 2-3 évében nekem nem szólt másról az életem, csak erről, hogy én benn voltam minden nap reggeltől estig a kórházba, és betegek mellett voltam, és úgy habzsoltam ezt a tevékenységet, mint aki nem tud jól lakni az édességgel. Mert hogy valami olyan erős inspiráción volt, és olyan erős küldetés tudatom volt, hogy én baromi jól éreztem magamat. Igen, nagyon jól érezte, akkor is a mama magát. Aztán úgy kezdtem érezni magamon lassan-lassan a kiégési szindrómát, és akkor valahogy az isteni gondviselés valahogy küldött nekünk egy kutyát, befogadtunk egy kutyát, ami például a mi életünkben nem fért akkor teljesen bele, és akkor rá voltam kényszerítve arra, hogy hazamenjek napközben, mert a kutyát ugye sétáltatni kellett. Reggel este délben kint voltam a kutyával a friss levegőn, és valahogy nekem például az segített az arányokhoz megint visszatérni. Mert hogy nagyon elszaladt velem a ló, mert nagyon-nagyon szerettem, amit csináltam, és hihetetlen energiákat kaptam a munkámból, meg abból, hogy építettem. Tehát én akkor már kitaláltam, hogy hogy lehet ezt a dolgot úgy fölépíteni, hogy én voltam az önkéntes prototípus 1998-ban, és hogy mit kell tennem ahhoz, hogy 3-4-5 éven belül több kórházban több száz önkéntes tevékenykedjen betegek mellett. És ez ugye a kezdet, az minden alkotás, én úgy gondolom, hogy hihetetlen energiákat tud mozgósítani, és engem valahogy az új élmények, ez a küldetés tudatnak a megvalósítása, ezek azok, amik vittek, de különben van az önkénteseinknek esetmegbeszélő csoportjuk, attól függően, hogy milyen szinten állnak, és milyen típusú munkát végeznek. Bettina, még egy pár percet, jó? Egy pár percet, aztán megyünk. Mert ugye kezdő önkéntesnek is más az élménye, meg más az élménye annak is, aki már évek óta is tényleg súlyos.
súlyos eseteket kísér. Nekik van szupervízió is, nagyon sok... Hello! Közösségi programunk van. Na, betűntek. Ez itt nagyon színesíti a hangfelvételt. Maszkírozni majd a felvétel során. De tényleg ebben a segítő szakmába oda kell figyelni, de mi preventíve védjük meg az önkéntet azáltal, hogy ilyen szabályok vannak, hogy mennyit lehet, mennyit nem. Illetve ha valakin látjuk, hogy fáradt, akkor megkérjük, hogy pihenjen. Illetve még az, hogy nyáron nálunk az önkéntesek fel vannak mentve munka alól. Tehát nyáron nem jönnek az önkéntesek, csak ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá, hiszen nekik is kell ahhoz, hogy számíthassunk rájuk. És különben az is olyan érdekes, hogy ez a fajta önkéntes munka nagyon sok életváltást hoz egy csomó önkéntesben. Tehát van, aki 50 évesen jött rá arra, hogy neki most akkor gyerekekkel kell foglalkoznia, vagy betegekkel, akár munkaszerűen, és akkor elvégezi ilyen betegápolói tanfolyamot, és nagyon sok embernek ez hihetetlen sokat jelent az életében. Meg nagyon szép kapcsolatok alakulnak ki az önkéntesek között, a sok közösségi program által is, meg én úgy érzem, hogy azok, akik nálunk önkéntesek, azoknak kicsit teljesebb az életük, mint esetleg azoknak, akik nem önkéntesek nálunk, vagy hogy mondjam, szóval olyan mindenki arról számol be, hogy milyen sokat jelent ez nekik az életükben, hiszen ugye fontosnak is érzik magukat, nagyon jó azt megélni, hogy ugye az embernek a családján kívül mások is örülnek annak, hogy ő tesz-vesz valamit érte, meg mások szolgálatára lenni, de hát ezt gondolom mindannyian tudjátok.
Jó, a további kérdés, mert közben szalad az idő.
Igen.
A betegek, bocsánat, férfiak is lesznek
részt? Hogyne, egyrészt lesznek férfiak is, de azért az jellemző, hogy ugye valahol az ápolás, a gondozás az egy ilyen női típusú szerep és feladat, tehát leginkább azért nők vannak, hiszen időben is valahogy ők jobban megengedhetik maguknak, de vannak fiú önkénteseink is, nem nagy számmal, de vannak. De hát ezt mondom, ez a tevékenység jellegéből adódik, hogy ez egy női szerep, ez a fajta.
Gergő?
Én azt szeretem volna kérdezni, hogy betegek nem igénylik-e azt, hogy folyamatosan ott legyen velük a gondozó, vagy hogy rendszeresen találkozzanak, hogy ez a két napi...
Hát most lehet, hogy igénylik, de hát tudni kell, hogy a mi szervezetünk az úgy működik, hogy azokon az osztályokon, ahol mi szolgálatot vállaltunk, ott a osztálya megbeszélve, utána van olyan osztály, ahol hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig mindig van önkéntes, tehát mi úgy osztjuk be a segítőket, hogy mindig legyen ott valaki, de hát azt nem tudjuk biztosítani, hogy mondjuk egy 40 ágyas osztályon egy segítő egy valaki mellett üljön folyamatosan. Ugye mi azért kommunikálunk egymással, van egy átadó füzetünk, ha van olyan beteg, meg egyébként is, akkor beírjuk, hogy ez a néni nagyobb odafigyelést igényel, vagy figyeljünk rá jobban, de hát persze, de különben ez is van, hogyha valaki bent van a kórházba, azért az nem kell 24 órát ott ülni mellette. Az neki se jó, főleg, hogyha mondjuk azért fönt van. Mert az úgy terhes, de ha még egy családtag van ott, én úgy érzem, hogy az is, az már sok. Tehát, hogy meg kell ennek is az arányát jól találni, hogy ne telepedjünk rá a betegre, mert aztán van olyan segítő, aki annyira akar segíteni, hogy tényleg föl se áll a beteg mellől. Tehát azért ezt is valahol tanítani kell, hogy tudjuk, hogy néha a kevesebb a több. És többet érünk el azzal, hogy 5 percet, de azt nagyon mélyen, nagyon tartalmasan töltjük el a beteggel, mint hogy ott ülünk fél órát, és csak ott ülünk. És csak csevegünk valamiről.
További kérdés?
Nekem két kérdésem lenne, az első az, hogy ön szerint mi a különbség a hirtelen halál és a betegek közti eltelt halál között a különbség, ez lenne az egyik, hogy kettő között ön szerint mi lehet a különbség. A második kérdésem pedig az lenne, hogy ön szerint mi lehet annak az oka, hogy nekem volt egy ismerősöm, akit ugye személyesen nem ismertem, de telefonon keresztül ismertem, és azt terveztem, hogy elmegyek hozzá, és meglátogatom, hogy személyesen megismerjem ezt az illetőt, és pont előtte beszélgettünk erről az illetőről, hogy mi lehet vele, és rá 2-3 napra kaptam a telefont és a hírt, hogy meghalt ez az illető, aki ennél el akartam menni, és és hogy elgondolkodtam azon, hogy mi lehetett a sorsnak a szándéka azzal, hogy nem engedte, hogy én őt megismerhessem személyesen. Uh-huh. Köszönöm szépen a választ.
Uh-huh. Talán hát kezdjem akkor a másodikra a választ, hogy az, hogy neked mi volt a... Olyan, bocsánat, mi tegeződtünk a többiekkel, ha nem probléma, hogy neked mi volt az üzenete, hogy te nem tudtál eljutni hozzá, azt nem tudom, azt neked kell megfejteni. De az, hogy mi lehetett az üzenete az elmenőnek, én arra gondolok, hogy az, hogy ez is, amiről beszéltünk, hogy amikor már az élet végén ahhoz, hogy le tudjuk zárni a földi dolgainkat, ahhoz hozzátartoznak bizonyos kapcsolatoknak is a befejezése. És miután nektek volt egy kapcsolatotok, csak nem személyes, tehát ő neki a szándék meg volt benne, és sokszor nem is az a, most tudom, hogy mondjam röviden, hogy sokszor nem is az a megoldás, hogy akkor megvan a szándék, megcselekedjük, és akkor kipipálva, hanem sokszor már az is megoldás, hogy megtettük a lépést, hogy ő meg akart ismerni téged, csak már nem volt rá idő. Tehát afelől ne legyen lelkiismeret furdalásod, hogy nem jutottál el időbe hozzá, de őt valószínű, ez nagyban segítette, hogy ezt a találkozást, ezt ő meg akarta tenni, és ő meg is tette lélekben, de már mondjuk fizikailag nem volt rá módja. De ez majdnem az, mintha megtörtént volna, tehát a szándék és... A Bettincske? Az első kérdés pedig, hogy mi a különbség a két család között? Hát erre ugye én azért... Jobban. Erre olyan konkrét választ nem tudok adni, én csak azt tudom mondani, hogy én nem szeretnék meghalni hirtelen. Biztos sokan mondják, hogy hú, az a jó halál, szívinfarktus, pikpak, itt voltunk, nem vagyunk itt, milyen jó halál ez. Én egészen biztos, hogy... Én úgy gondolom, hogy az a lélek, aki elmegy közülünk, és majd valaha újra, ha ki miben hisz, hogy jön, vagy megy, vagy marad, én hiszek abban, hogy attól lesz tágasabb, és gazdagabb, és mélyebb a világ, hogyha olyan lelkek mennek el, akik erre felkészültek, és nem olyanok, akik erre nem készültek föl, és pikpak, ki kell lépni a testükből, és már itt sincsenek. És nagyon nagy űrt hagyva maguk után, nem beszélve ugye az itt maradókról. Én úgy gondolom, hogy ez egy gyász folyamat sokkal nehezebb a hirtelen halálnál, mint akkor, amikor van erre mód és lehetőség lelkileg, már amennyire lehet, de fölkészülni, hogy ő már nem lesz.
Jó, további kérdés, most egy kicsit így gyorsítom.
Szerintem mondjuk, hogy hol lehet jelentkezni szolgálat.
Ja, én ezt nem reklámnak szántam.
Nem, vagy el lehet mondani. Akkor ez most nem reklám, de biztos mondd
el. Van egy honlapunk, kórháziönkéntes.hu, úgy hívnak minket, hogy Kórházi Önkéntes Segítőszolgálat Alapítvány, és a honlapon mindig rajta van, hogy mikor vannak éppen a... Ennek is megvan a metodikája, hogy van egy 3 alkalmas felkészítő tréning, amire nyugodtan részt lehet venni úgy is, hogy nem akar valaki önkéntes lenni. Különben én nagyon ajánlom, ha időtök, lehetőségetek engedi, mert nagyon sok olyan dologról van szó, mint amiről most beszélgettünk, hogy egyáltalán a betegeknek mire van szükségük, mire nem. Tehát ezek a felkészítések, ezek nyitottak. És ugye miután minden önkéntes, tehát ezen részlet van, és akkor utána eldönti a jelentkező, hogy tetszik-e neki a szervezet, nem tetszik, akar-e önkéntes lenni, vagy nem akar. Tehát ez ilyen nyitott.
Jó, további kérdés. Ha nincs, akkor egy záró gondolattal megköszönöm Mónikának, hogy eljött. Tehát én is szeretnék nyugodtan és békésen meghalni, és én azt hiszem, hogy ehhez szükséges az, hogy időben megtegyük azokat a lépéseket, amivel hozzásegít. Ezt én úgy szoktam megfogalmazni a saját magam részéről, hogy a rendelkezésemre álló időt a magam és mások számára értelmesen és hasznosan eltölteni. Ugyanis akkor a végén már mindent megtehetünk, amit magunkért megtehettünk. És köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a kérdéseket is. És minden jót, mert a kérdéseket. Köszönöm szépen.